folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7 óra után 7 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók,
hello,
gyönyörű,
szevasztok.
S már-már júniusi nap, sőt hát már június 10 gyerekek.
Azért. Tessék? Hát ez most nem gyönyörű.
Nem, de szép lesz, 10 órától higgyetek el. Kicsit a nap Pest felett. Jussok egyszetekbe fél 10 körül, jó?
Jó, akkor is eszünkbe fog szűnni.
Fölnéztek az égre, és azt mondta, Bali megmondta. Ki fog sütni a nap? Fél 10.
Na, így van, és ma van a napfogyatkozás ráadásul.
Na tessék, Jézus Mária, az is fogy.
Az is. Képzeld, viszik.
Igen, mindenki fogy. Hát jön a nyár, neki is formába kell lenni.
Így is van.
Hát mit gondolsz, miért van most napfogyatkozás? Érted, meghízott télen, nem? Hát
visszaszedi magát, hogy strand.
Fehérjen túl még szokat iszik, gyúr, és megmutatja, hogy mennyit fogyott. Ma fog-e megmutatni?
Ma.
És mennyit dobott le, tudjuk?
95%-ot fog.
95%-os napfogyatkozás, igen. De nem itt Pesten.
Hát Amerikában látszik ja, igazán azért, jó, de nálunk is,
mondom, igen,
nálunk is lehet majd ezt észlelni, csak kell hozzá a kis füstös üveg. Tudod, a sötétített.
8%-át. A napári átmérőre 8%-át takarja majd ki szabad szemmel.
Nálunk.
Majd csak ki szabad szemmel érzékeljük a jelenséget. Szegeden a takarás még kisebb lesz 400%. Nagyon szégyellős, nem mutatja meg magát. Részeges fogyatkozás 12 óra 4 percor kezdődik Budapesten.
Részeges?
Részeges fogyatkozás.
Jó.
Hát akkor a napocska is. Napocska is lefogyott, ez jó. Jusson eszetekbe, 2 hét és rövidülnek a nappalok. Pont ma ezt elfelejtettem, de köszi. Egy végre egy napig nem gondoltam az elmúlásra, erre megírod
jó,
ezt.
Jó, és most. Még az, hogy hány nap van karácsonyig valaki.
Hát most vagyunk az év felénél. Az 100 mennyi, 6 szorát, tehát 180 körül vagyunk, 170 valahogy így.
Úgy.
Félrenyeltem a pirítós, gyerekek.
Kuc. Egy Heimlich-féle műfogás?
Nem tudod, amikor ilyen apró, ilyen morzsa megy, az műtősület, amikor a kakaót letüdőzött, tudod, véged van.
Ilyenkor a nyeljé fér mellé valami folyadékot.
Igen?
Aha,
segít?
Igen, mert akkor az átnedvesíti a száraz morzsát. De ehhez félre kell azt is nyelni,
az, hogy, igen,
hogy találkozzanak.
Igen.
Az olyan, amikor inkább felköhögöd.
Micsoda?
Felköhögöd. És arról a fura helyről jön fel.
És furán távozik.
És furán távozik az orrodon át.
Mi az, hogy részleges napfogyatkozás? Nálunk teljesen eltűnt a nap. A jó szamár megérzi az időjárás. Na gyerekek!
Na, akkor ezekről ennyit.
Ezekről ennyit, megnézzük akkor, hogy mi a helyzet a sportlövőknél. Úgy látszik, a vége felé közelítünk. Mármint legalábbis jelen pillanatban, mert hogy van egy ítélet, ami még nem jogerős, de Sidi Péter bukhatja az olimpiát, egy évre eltiltották. Egy évre eltiltották, és hát ugye a Magyar Sportlövő Szövetség elnöksége felfüggesztette a versenyzési jogát Sidi Péter sportlövőnek, és fegyelmi vizsgálatot indított ellenem. Na most azt, hogy fegyelmi vizsgálatot indítanak, de már közben felfüggesztik, ez is egy érdekes kérdés.
Hát valószínűleg nem versenyezhetsz úgy, hogy vizsgálat van ellened.
Így van,
vizsgálati
pontosan.
Szakaszban már, nem mehetsz ki.
Na de nem arról szól egy vizsgálati szakasz, hogy bebizonyítsuk, vagy megkérdezzük, vagy megnézzük, hogy bűnös vagy-e? Azt
alapos
vizsgáljuk.
A gyanú arra valószínűleg, hogy megtörtént az eset, és akkor innentől kezdve addig nem versenyezhetsz.
Ugye Péni is a videó felvételen bizonyította, állításuk szerint, hogy egy indiai világkupán március közepén hivatlanul ment be az egyik sportlövő a másik szobájába. A gyerekek, egészen szürreális a történet, és Péni ugye akkor még nem nevezte meg Sidit, viszont a felvételen látszik, hogy ott tölt a szobájában az indiai világkupán 3/4 órát.
Igen.
Majd jött a csavar, a dupla csavar, mi szerint ugyanazon a versenyen később Péni megbukott a dopingvizsgálaton, és nem értették, hogy került a doping bele az B6 vitaminjába, vagy valahova, és hát valószínűleg összetették, hogy az alatt a 3/4 óra alatt, amíg az egyik sportlövő a másik szobájában tartózkodott, belecsempészte. Az egyébként nem túl hatásos.
Igen, tehát azt mondjuk, beszéltünk.
Semmilyen szinte nem hatásos.
Egy doping szakértővel, aki elmondta, hogy ebben a sportágban azért nem nagyon tudsz előrébb jutni. Ezzel mondjuk kézremegés ellenit be tudsz venni.
Igen.
Na most ugye azért az egy érdekes 3/4 óra, hogy mit csinált ott. De Sidi is előállt egy magyarázattal.
Ő arra várt, hogy találkozzanak Pénivel, egy olyan találkozón, amit ők előre megbeszéltek egymással, de úgy tűnik, hogy Péni elfelejtette. Sidi viszont precízen, pontosan elment a megbeszélt időpontban, és aztán várt.
3/4 órát várt. Péni szobájában, mire rájött, hogy nem jön, és azt mondja, hogy őt lépre csalták.
Igen.
Mert senki nem érkezett meg arra a megbeszélésre. Ült, nyomkodta a telefonját, majd kiment a szobából.
Ahelyett, hogy felhívta volna Pénieket, és megkérdezte volna, tudod,
Indiában
hogy hol vagytok,
voltak, Indiában voltak, nagyon drága a hívás.
Ja, magyarról, az is magyarra. Egyébként.
Telefonálni nem akarta elherdálni a lövőpénzt.
Ja, az is lehet egyébként. Vagy éppen ment valami nagyon jó bulivódos sorozat a tévében, és abbannak a nézésébe belefeledkezett, hiszen Indiában tudják, hogy nagyon jó a sorozat.
Igen. Na, megkérdezzük akkor Siri ügyvédjét, mert nem nyilatkozik nekünk igazából senki, de kíváncsiak vagyunk erre, igen, már csak azért is, mert baromi sokat foglalkoztunk ezzel az üggyel. Követtük, nyomoztunk, találgattunk, hallgatók segítettek, hát végigmentünk ezen az ügyön.
Izgultunk is végig, hogy kinek van milyen. Már hogy igaza vagy se.
Hát ennyire szürreális történt, te még nem hallottál a magyar sporttörténelemben, mint amikor két focista összeköti egymás cipőfűzőjét, vagy az egyik elrejti a másik úcósapkáját, vagy Federer bemegy, és a wimbledoni öltözőbe hashajtott ezt Nadal izosztáros kulacsába. Igen. Ugye? Tehát ennyire szürreális történetet még nem hallottál, szomorú, hogy ez velünk történik meg. És nem is igazságot akarunk tenni, mert mi nem tudjuk, hogy mi az igazság. Hát csak kíváncsiak vagyunk erre, hogy eszkalálódott ezért az ilyen szint, hogy bemennek egymás szobájába, eltiltások, két kiváló sportember, remek eredmények, így gyerekek, van. Megint egyel kevesebb érem esély, ha egyáltalán lesz Tokiói olimpia. De ez egy nagyon szomorú ügy.
Az
nagyon
ország szomorú. Is, ezek a sportok is személyesen, és sportág is, mindenki vesz itt vele.
Igen. Dr. Sándor Elek itt van velünk, Sidi ügyvédje. Jó reggelt, ügyvéd úr, hello!
Jó reggelt mindenkinek!
Jó reggelt!
Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll.
Hogy te megszólasz. Tegeződhetünk, ugye? Tegeződhetünk, köszönjük.
Természetesen, és végre valaki kíváncsi az igazságra.
Na miért nem leptek el az újságíró kérdésekkel? Nem akarták, hogy megszólaljál?
Hát az utóbbi két napban igen, de előtte senki nem volt kíváncsi a mi verziónkra.
Nem volt kíváncsi senki, tehát úgy hoztak ítéletet, hogy valójában nem is volt nyomozás, mert azért itt azt mondják, hogy ez még csak most indul igazából, amíg zajlik a fegyelmi vizsgálat. Hogy van előtte felfüggesztés vagy eltiltás?
Hát induljunk ki abból, hogy a nyomozás, tehát a rendőrségi eljárás, amiről nekünk semmi tudomásunk nincs, csak a sajtóból tudunk róla, ebben az ügyben még Pétert senki nem kereste meg, az egy egészen más, mint a sportfegyelmi eljárás. A bevezetőtökben nagyon jól mondtátok azt, hogy a Sportszövetség elnöksége május 12-én elrendelt egy fegyelmi eljárást, és felfüggesztett a Sidi Pétert a versenyzéstől. Ami csak azért nagyon furcsa, mert ez nincs joguk. A fegyelmi bizottság elnöke jogosult ezt megtenni.
Tehát akkor tulajdonképpen azért fellebbezhet még a Sidi, hogy tovább menjen akkor az elnök felé, és ő döntsön?
Nem. Azért fellebbez, mert időközben valóban megszületett egy elsőfokú fegyelmi határozat, amit jól mondtatok, hogy egy évre eltiltották Pétert a versenyzéstől, az edzőtáborban való részvételtől, az edzéstől és az edzésen való részvételtől. Ez szó szerint így van a határozatban.
Értem. Na most ugye Siri írásban küldte el a bizottságnak az ő verzióját.
Igen.
Miért nem akart elmenni a bizottság elé, vagy miért nem jelent meg?
Hát nagyon érdekes a történet, mert amint említettem, 12-én elrendelték a fegyelmi eljárást, 18-ára a fegyelmi bizottság elnöke kitűzött egy tárgyalást. A tárgyalásra nem küldte meg a bizonyítékokat, annak ellenére, hogy jogszabály kötelezi erre. Majd mikor 18-án elmentünk a tárgyalásra, kiderült, hogy a fegyelmi bizottság nem határozatképes, mert a háromból két fő volt jelen, azaz érdemi tárgyalást nem tudtunk tartani, és ott a helyszínen elhalasztották 27-ére a következő tárgyalást. Ami azért volt nagyon érdekes, mert ők is tudták, meg mindenki tudta, hogy se Sidi Péter, se Péni István nem tud abban az időpontban megjelenni, hisz kint vannak az esztéki ebbén.
Tehát, hogy olyan időpontra tűzték ki a tárgyalást, ahol eleve tudták, hogy nem fog megjelenni.
Igen. Igen. Mindennek a kérdésetek ez úgy tartozik össze, hogy a 12-i felfüggesztés és ezek a tárgyalási időpontok már azt feltételezték, hogy ne legyen lehetőségük határozatot hozni az ebé előtt, mert azt mondja ki a szabály, hogy ha valakit felfüggesztenek, 15 napon belül határozatot kell hozni. És így, hogy halasztották, húzták az időt, ha kiszámoljátok, a második tárgyalás 27-e, tehát pont a 15. napra esett, de akkor már javába zajlott az Európa bajnokság, így kiátszották a Pétert, hogy ne tudjon kimenni az Európa bajnokság.
Oké, mi volt Sidi verziója egészen pontosan, mert arról azért keveset tudunk, hogy mit csinált a szobában, vagy miért ment oda erről, mit mondott, vagy mit küldött el írásban?
Igen, hát gyakorlatilag jól vezettétek fel a történést, és nagyon tetszett nekem az is, hogy mind a két oldal verzióját felvetettétek. Tehát gyakorlatilag ismert a körülmény a Péninek az elmúlt két évben felfogozott támadásai Siri ellen, oda vezetett, hogy ők nem nagyon beszéltek egymással. Viszont a Pekler Zalánnal, a harmadik versenyzővel beszélő viszonyban volt a Siri, és kártyázni összejártak a szobába is, tehát hogy csak stílszerű legyek ebben a kérdésben, és valóban 18-án az reggeli után megszólította a Péni a Sirit, hogy szeretne beszélni a szabálytalan puskájának a használatával kapcsolatosan. Mondta Siri, hogy hát persze, hát a csapat érdekében beszéljünk róla, és akkor azt mondta a Péni, hogy 9:30 edzéskor megy a csapat edzésre, és ő valamilyen indokkal ott marad, és tudnak nyugodtan beszélgetni. Siri rábólintott, Péni meg azt mondta, hogy itt van a szobakulcsom, várjál meg ott. 10:36 a Péter lazán, ahogy említettétek, a válogatott melegítő felső a derekára kötve, jellegzetes pólójában, határozott léptekkel besétált a szobába, egy szűk folyosón, egy kamera egyik végén, másik végén a szoba, de teljesen jól lehetett látni, főleg mikor visszafele jött, hogy kiről van szó, ezért érthetetlen az, hogy a Péni azt írta a kérelmébe, hogy kétséget kizáróan nem állapítható meg az elkövető személye. Tehát ezek nagyon-nagyon furcsa olyan momentumok voltak, de az igazi ok, amire kíváncsiak vagytok meg a hallgatók is, az az, hogy miért nem, azt mondja mindenki, hogy miért nem állt ki a Sidi azonnal egy verzióval. Hát először is az ő verzióját úgy gondolta, hogy a fegyelmi bizottság előtt mondja el, és nem a sajtóval kezdi. De a nagyobbik probléma az volt, hogy mikor 12-ként a derültékből villámcsapásként őt vele szembe közölték a fegyelmi vétséget, a következő pillanatokban azt olvasta az újságban, hogy rendőrségi eljárás van folyamatban, olyan hírek kerintek, hogy új lenyomatokat találtak a vitaminos dobozon, meg minden, hát normális ember ilyenkor azért, ez már komoly dolog, tehát ez már bűncselekmény lenne, hogy...
De bebizonyosodott, hogy nem, és hogy nincs is rendőrségi eljárás? Volt, vagy van rendőrségi eljárás?
Hangsúlyozom, mi azt hallottuk a sajtóból, hogy van rendőrségi eljárás, de minket nem kerestek meg ebben az ügyben. Tehát mikor te azt tapasztalod, illetve a Péter azt tapasztalta, hogy milyen olyan bizonyítékokról beszélnek, amik kizár dolog, hogy létezzen, hisz nem csinált semmit ebben az ügyben. Hát persze, hogy az ügyvédhez fordult hozzá.
Oké, tiszta. Mit csinált 3-4 óráig a szobában? Tehát én várok valakire, nem jön meg, 10 perc után felhívom, majd kijövök a szobából. De miért ült ő bent a szobában 3-4 órát?
Igen, azt mondta, hogy bement a szobába, leült, várt, azt hitte, hogy valamiért késik, aztán elkezdett telefonjával játszani, belefeledkezett, mikor rájött, hogy eltelt egy csomó idő, és át lett verve, akkor felállt, letette a kulcsot, amit a Péni adott neki az asztalra, és távozott a szobából. És utána kiment ő is a lőtérre, látta, hogy a Péni milyen ideges, nem akart vele beszélni, meg érezhette úgy is, hogy megint átverték.
És az mennyire életszerű, azt mondtad, ügyvéd úr, hogy ők már előtte sokáig nem beszéltek, hónapokig, évekig, de oda megyek hozzád, és azt mondom, gyere, beszéljük meg a bipot használatot, persze, találkozzunk a szobában. Igen. Tehát ez mennyire életszerű, úgy, hogy előtte állításod szerint is ők évek óta már nem beszéltek egymással, tehát hogy beszélő viszonyban se voltak, majd a szobában egyszer csak találkozva randevúznak?
Teljesen jogos a kérdésed, csak azt tudni kell, hogy körülbelül 4 éve folyik ez a fajta maszerálása a Péninek, és korábban leültek már egyszer beszélni erről a témáról, megegyeztek, és másfél évig, hogy is mondjam, felhőmentes volt közöttük a viszony. Tavaly 2020. januárban volt az első olyan országos bajnokság, ahol megint megóvta indokolatlanul a Sidinek a szereplését az országos bajnokságon. Ezekről azt kell tudni, hogy a Péni nagyon jól tudta, hogy a puska szabályos, hisz 15 éve ezt használja a Sidi, de arra tökéletes egy-egy ilyen óvás, hogy kizökkentse a versenyzésből.
Hát meg visszalépett az egész csapat, persze, ezt tudjuk. A szobából egyébként Sidi felhívta Pénit, hogy hé haver, hol vagy, itt várok rád? Mert akkor lenne egy hívás, amivel tudnál bizonyítani, nézd meg, hát még rád is csörögtem, hogy várlak a szobában.
Igen, nem nézte föl, de hát ezt ugyanezt meg is fordíthatjuk, hogyha én elkések egy randevúról, akkor felhívom a várakozó szemét, hogy te figyelj, nem tudok menni, ne várjál, menjél el onnan. De hát ő nem is akart találkozni, ő csak akart egy bizonyítékot arra, hogy jogtalanul bement a szobájába, ebből lehet csinálni egy olyan fegyelmi ügyet, ami miatt eltiltják, és ez sokkal eredményesebb, mint az óvások. Be is jött neki.
Oké, de amikor a Sidi visszament a reptérre, vagy a lőtérre, bocsánat, a lőtérre, akkor azért nem szólt oda a pénének, hogy haver, vártalak 3-4 órát.
Nem szólt oda neki, mert ma, ahogy említettem az előbb, azt nyilatkozta a Péter, hogy látszott, hogy teljesen ideges a srác, és nem szólt.
Hát igen, az is egy jó kérdés, hogyha viszont én valami rossz szándékkal megyek be a szobába, akkor miért egy Magyarország melegítőben, piros-fehér-zöld gatyában, teljesen egyértelműen kamerák szeme előtt sétálok be, nyilvánvalóan egy szobába. Hát azért arra csak gondolok, hogy van ott egy kamera, ami aztán később kikérhető.
Ez mindenképpen a Péter verzióját erősíti, hogy ő teljesen jó szándékkal ment oda. Csak ez a 3-4 óra, hogy most őszintén számodra mennyire logikus az, hogy 3-4 óra keresztül vársz valakire, akivel amúgy is, hát ugye ennyi szóval sem felhőtlen a viszonyatok, hogy 10 perc után, fél óra után, 20 perc után, nem tudom mikor, nem telefonálsz rá, nem csöröksz, nem küldesz egy SMS, hát hogy ne szorakozzál már velem, miközben egyébként ráadásul edzésen kellene lennie mind a kettőtöknek?
Szabad edzés volt, tehát akkor edzettek, amikor akartak. Tehát ha Péni valójában akart beszélgetni Sidivel, akkor egy fél óra vagy egy óra után mehetett volna a versenyzőtársai, meg az edző édesapja után, és akkor edzhetett volna akár estig bármikor. Uh-huh. Tehát annyira életszerű az is, hogy amennyire életszerűtlen az, hogy 45 percig benn volt, és ha valaki bűnös szándékkal megy be egy ilyen szobába, akkor az igyekszik minél hamarabb elvégezni a dolgát, és nem ülött 45 percig, mikor bármikor rányíthatta.
Uh-huh. És a szobakulcshoz másképp hozzájuthatott Sidi Péter?
Csak úgy, hogy föl lehet
igen,
venni.
Felvehette ő, vagy pedig csak úgy, hogy a Péni adta oda neki?
Hát a fegyelmi tárgyaláson erről is beszélgettünk, és az egyik fegyelmi bizottsági tag azt mondta, hogy hát ismerik ők ezt a rendszert, bárki oda mehet, megvesztegetheti a portásokat, és kiadnak neki egy kulcsot, vagy nem is ismerik az adott versenyzőt, és bemondásra is kiadnak egy kulcsot. Tehát persze lehet erre is magyarázatot találni.
Hát, mindenki megtalálja a saját igazát, igen. De akkor valószínű Péternek ugrott az olimpia, nem? Tehát ezt azért kimondhatjuk, hogy ez alatt ez nem zajlik le, ez a vizsgálat.
Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hangsúlyozom, hogy a doppinggal kapcsolatosan semmifajta eljárás nem indult a Sidi Péter ellen, se hazai, se nemzetközi viszonylatban. Tehát azért nagyon érdekes, hogy akkor mi alapján mentette fel a Nemzetközi Szövetség a Pénit. Na most, ha nem indult ellen a dopping miatt eljárás, csak egy ilyen úgymond jogosulatlan szobába való belépés miatt szerintete arányos egy ilyen büntetés, hogy valakit egy évre eltiltanak, és úgy, hogy ebbe beleesik egy Európa-bajnokság, meg egy olimpia, hát én 40 éve vagyok a pályán, és ilyen súlyos büntetésről még nem hallottam.
Az igaz, hogy a szövetségben, vagy az elnökségben, vagy a fegyelmi vizsgálatot végző bizottságban benne van az egyik sportlövőnek, a Péninek az édesapja, ez igaz?
Nem, én úgy tudom, hogy a szövetség ellenőrző testületének a tagja.
Értem, tehát nincs egy olyan közvetlen ráhatás akkor az ítéletre, ami esetleg kivonhatja az egyik konkurens sportlövőt a forgalomból, hogy a másik sportlövő nagyobb arany eséllyel induljon el. Ez fontos volt, mert ezt egy hallgató megérte, erre rá akartunk kérdezni, hogy lehet egy ilyen elfogultság a bizottság vagy a fegyelmi vizsgálatot végző szervezet részéről. Na most akkor ti fellebeztek, és akkor most mi van? Lezajlik a vizsgálat, az ítélet megtörtént, hát akkor most Péter kiüli az egy évet, és aztán megy tovább. Nincs nagyon más választás.
Na, két kérdése. Közvetlenül nyilván a Péni édesapjának nincs ráhatás a fegyelmi bizottságra, de kimerem jelenteni azt, hogy nagy nyomás nehezedett a fegyelmi bizottságra. A büntetés alapján az éjszaka megcsináltam a fellebbezést, tehát beadom a Sportolók Szövetsége elnökségéhez, mert ők a másodfokú fegyelmi szerv, akik tudomásom szerint hétfőn üléseznek, és ezen az ülésen napirendre kerül az, hogy kiket neveznek erre a négy kvótára, amiből egyet a Sidi Péter szerzett. Tehát itt fogják eldönteni azt, hogy Sidi Péter, tehát józanésze el kell bírálniuk a fellebbezést, ha helyben hagyják az elsőfokú határozatot, akkor nyilvánvalóan nem mehet az olimpiára, és az ő kvótáját oda fogják másnak adni. Uh-huh. Ha viszont úgy azt állapítják meg, hogy nem csak szabálytalan volt az elsőfokú eljárás, hanem megalapozatlan is, és ezért nem szabad a Pétert büntetni, akkor viszont nyitva marad az ut arra, hogy a saját kvótáját ő vegye igény.
És menjen az olimpiára. Hát kíváncsian várjuk, köszönjük szépen, ügyvéd úr, hogy mi a folytatás. Azért ez egy, amennyire szövevényes, annyira szomorú ügy is. Ennek mindenki vesztese igazából. A sport, a sportág, a sportlövők, mi, magyarok, az olimpia és mindenki, aki ott áll és várt volna egyel több himnuszt. Szóval, hogy azért ez egy nagyon szomorú ügy. Ha ez Romániában vagy Szerbiában történik, hangosan röhögünk. Így viszont csak szomorúak vagyunk, hogy de kár, hogy ez idáig jutott, és ilyen szomorú, kicsinyes, pitiáner magyar versengés lett belőle. Mert hogy két nagyszerű sportember azért ezt tudná úgy is csinálni, hogy remekül eldől, el van egymás mellett, nagyon készülnek, és a sportpályán az aznapi teljesítmény eldönti, hogy akkor ki a jobb. Ettől remekek. Hát hány ilyen nagy rivalizálást láttunk a sportban.
És aztán, hogy
ahol viszont a tisztelet, a szeretet és a megbecsüléssel állsz az ellenfeled fel, és tudod, hogy ő tesz még jobbá, és még nagyobbá, és miatta fejlődsz, ahogy a nagyok beszélnek egymásról. Ez nagyon sajnos, nagyon magyar ez a történet, de reméljük, hogy azért Petinek is megoldódik. Nem hozunk ítéletet, mindenkinek drukkolunk, hogy derüljön ki az igazság.
És reméljük, nem úgy oldódik meg, hogy és Katar színeiben Péter Sidi.
Hát igen. Ügyvéd úr, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk, és hogy elmondtad nekünk a részleteket.
Én is köszönöm, és ha még később is a rendelkezésetekre állok.
Köszönjük szépen. Ugye, hogy ebben csak ez a legszomorúbb, hogy két nagy azt mondja, azt nyilatkoz egy sajtótájékoztató, miattad is vagyok olyan, amilyen, mert miattad edzem többet, lövök többet, teniszezem többet, és te tettél azzá, mert nélküled valószínűleg egymásból hozzuk ki a legtöbbet, és egymás miatt teljesítünk még 130%-ot.
Inspirálsz, motiválsz.
Hát az lenne a szép, hát hogy aztán itt most ez történik.
Másik irányba ment el az ügy.
Másik irányba ment, sajnos. Igen. Na gyerekek, jövünk, ezt is megbeszéltünk, 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Na.